12. fejezet. Annyit jubilálták, köszöntötték és ünnepelték, hogy mikor Weimarban is Liszt jubileumra kezdtek készülődni, ettől megijedt. Annyira fáradt volt már, hogy nem győzte volna. Értesítést küldött Weimarba, hogy az idén nem megy oda. Lement Rómába, tartott ugyan tőle, hogy Karolin minden áldott napját el fogja rontani, de tudta, hogy rendelkezésére áll a Villa d'Este, és annak isteni csendjébe bármikor elmenekülhet, ha Karolin haragos gyűlöletét Kozimáék ellen már nem lehet kibírni. Na, így is volt. A Villa d'Este csobogó szökőkutyainak édes csendjében komponálgatta a Szaniszlót. Az első rész zongora kivonatát meg is csinálta, de a továbbiak szövegrészével nem értett egyet. A szöveget pedig nem más írta, mint Cornelius, a zeneszerző, akinek opera bemutatója alkalmával Weimarban az emlékezetes botrányt rendezte Dinkelstedt. Cornelius az író tollat is jól forgatta, a Szaniszló szövegére a hercegnő kérte meg. Az Abbé tehát elküldte neki a hátralévő szöveget bő magyarázatokkal az átdolgozásra vonatkozólag. Cornelius azonban az átdolgozást már nem hajtotta végre, meghalt. Szaniszló abba maradt, a hercegnő haragudott. A hercegnő mindenért haragudott, és nem múlt el nap anélkül, hogy valamilyen értesülés diadalmas kárörömmel ne dörzsölte volna barátja orra alá, ha az Rómában tartózkodott. Most például mindig Bülovval hozakodott elő. Bülov igen különös változáson ment keresztül. Elfordult a Wagner-Liszt iskolától, és Brahmsot kezdte tartani a világ zenei megváltójának. Tessék, mondta Karolin, ezt megérdemelte. Ez az ember a fejét lehagyta volna vágatni magáért, de maga a Bayreuth-iak mellé állott. Kozima csábítójával elárulta Bülót. Itt az eredmény. Hát ezt az embert kár volt elveszteni. Nagyon sajnálom Hansot, de ami vele történt, az természetes. Az ő Wagner rajongása a végén már betegesen mesterkért volt. A féltékeny ember idegbaja volt, semmi más. Mikor Kozima otthagyta, nem maradt több oka, hogy ebbe a rajongásba tovább is erőszakkal belelovalja magát. Elfordult attól, aki az életét tönkretette. És nem felém fordult, aki szívvel lélekkel Wagner János vagyok, hanem Brahms felé, aki nekem is ellenségem, és Wagnernek is ellensége. Hans természettől fogva olyan lélek, akinek rajongani kell valakiért. Hát most Brahmsot kereste magának. Beteg ember szegény, nem is szabad rá haragudni. Nemrég kijelentette, hogy Baumgartner jezsuita atya nagyobb író, mint Goethe. De zongorázni mégiscsak ő tud én utánam a legjobban. Pesten ki is fogom járni, hogy az én zeneakadémiámhoz meghívják a haladók zongoratanszékére. Hát magával nem lehet vitatkozni. Hát amikor igazon van, csak ugyan nehéz velem vitatkozni. Na, jól van, hagyjuk ezt. Mi van Miskával? Elhelyeztem kórházba, nagyon rossz bőrben van, szegény. Miska Inas, aki együtt utazgatott az Abbéval, a Villa d'Estében rosszul lett, be kellett hozni Rómába. Az Abbé minden nap meglátogatta a kórházban. A derék Miska lázas fájdalmaiban is azon sopánkodott, hogy gazdája, akinek Pestre kell utaznia, hogyan fog eligazodni nélküle a haltéri lakás holmiai között. Ha valamit nem tetszik megtalálni, tessék csak átküldeni a Friedrich-féle vívóiskolába, ott szolgál a barátom, Csepregi András, aki egyszer-kétszer már kisegített nálunk, az jól el tud igazodni a lakásban. Jól van, Miska, most ne azon törje a fejét, hanem imádkozzék, hogy meggyógyuljon. Nem fogok én már meggyógyulni soha. Az orvosok nemigen tudták, miféle belső baja van az Inasnak, de annyit láttak ők is, hogy aligha húzza sokáig. Az Abbé pedig már értesítést kapott Augusttól, hogy igyekezzék Pestre, mert a Zeneakadémia körül baj van. utazott tehát inas nélkül. Amikor benyitott a gondosan lezárt és lelakatolt haltéri lakásba, azonnal látta, hogy itt járt valaki. Rendetlen összevisszaságban álltak a bútorok, fiókok kihúzva, holmi szétdobálva. Semmi kétség, itt betörő járt. Mindjárt rendőrt hívtak, a tettest rövidesen megtalálták. Eszébe jutott, hogy Miska Inas a Friedrich Vívó iskola szolgájáról beszélt, mennyire be van avatva az a ház dolgaiba. Csak ugyan ő volt a tettes. Aranykoszorút, ezüstkoszorúkat és fehér neműt lopott, a zálogházi cédulát meg is találták nála. Az abbé kiváltotta a holmit, és visszarakta a helyére, mit hova kellett. Igazi értéktárgyai már nem voltak nála, azokat a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta volt. Már ott is volt a múzeumban a Beethoven zongorája, az ezüst hangjegytartó, a drága kövekkel kirakott színarany karnagyi pálca és a bátori díszkardja. A Zeneakadémia körül valóban bajok voltak. Zűrzavaros volt a helyzet, nem lehetett megállapítani, hogy a bajnak hol a gazdája. A kultuszminisztérium egyik osztálya a másikat okolta, a másik az egyiket, de mindenütt egyhangúan azt mondták, hogy nincs elég pénz. A rendelkezésre álló pénzből nem lehet zeneakadémiát csinálni. Aztán meg Trefort még egyebet is mondott. Kedves mester, meg kell őszintén vallanom, hogy a zeneakadémiával szemben bizonyos körökben bizonyos idegesség észlelhető. Vannak, akik attól tartanak, hogy ezen a zeneakadémián nem fog eléggé érvényesülni a magyar zenei szellem. Ne kívánja tőlem, hogy neveket mondjak, általában maradjon ez az egész beszélgetés magunk között. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a Tisza Kálmán félelme. Már több oldalról hallottam, de ez a félelem alaptalan. Először is nevetséges egy intézmény magyarságát tőlem félteni, a rapszódiák szerzőjétől. Másodszor pedig Erkel Ferencnek vezető szerepet szántunk, ő elég biztosítékot jelenthetne Tiszáéknak is. Engem nem is kell meggyőznie, de nem győzné meg magát Tisza Kálmánt? Kegyelmes uram, ezt ne kérje tőlem. Én nem kereshetek fel senkit olyan ember módján, aki állásba akar jutni. Én boldogan tértem vissza hazámba, hogy itt töltsem öregkoromat, és amennyire még bírok, dolgozzam a magyar zenekultúráért, de ne feledjük el, hogy engem hívtak. Az egész közvélemény, a sajtó, a kormány, mindenki. Most menjek kelletni magam és kínálkozni egy-két embernek, akiknek nem kellek? Hát ezt nem tehetem. Akinek kifogása van, jöjjön el hozzám és mondja meg. Felnőtt emberek vagyunk, meg fogjuk egymást érteni. Kérem, én nem erőltetem, és ismétlem, a Zeneakadémiát a magam részéről fel akarom állítani. De ennyi pénzből nem lehet. Konzervatórium is kell bele, állami színésziskola is kell bele, hát lehetetlen. Rendelkezésünkre áll 25 000 forint. Megcsináltattam a színésziskola számvetését, azt magát nem lehet kihozni 13 000 forinton alul. Marad a zenei részre 12. Hát lehetséges ezt ennyiből nyélbe ütni? Lehetetlen. Így persze, hogy lehetetlen. De nekem a színészképzéshez semmi közöm, és konzervatóriumra sincsen szükségem. Ezekről a tervek legelején szó se volt. Én most is ott tartok, ahonnan annak idején még Ötvös Báróval elindultunk. Magyar Zeneakadémiát kérek, egészen kevés tanszékkel. Szükség van egy zeneelméleti tanszékre, egy egyházzenei tanszékre, egy speciális magyar zenei tanszékre, és végül egy zongora tanszékre, de haladott zongora művészek számára. A tanárok névsorát így képzeltem. A magyar muzsikát adja elő Erkel, a zeneelméletet Folkman, a zongora tanszékre ajánlom Bülót, az egyház zeneire pedig a regensburgi Witt doktort, a Cecilia Egylet elnökét. Én vállalom az egész intézet vezetését, ez 5 tanár, kell még egy titkár, arra Ábrányit ajánlom. Miért ne futná erre a pénz, ha nem költjük el színésziskolára, amiről szó se volt? Trefort pontonként belement ennek a tervnek tárgyalásába. Adatokat kért Bülow és Witt felől, számolgatott, tanakodott. Végül is abban állapodtak meg, hogy az AB mindezt memorandummal fogja kifejteni, és a minisztertanács aztán majd dönt felőle. Ő tehát megcsinálta az emlékiratot. Kifejtette, hogy az ő képzeletében élő zeneakadémia magasabb rendű intézet, amely alsóbb fokú zenei neveléssel nem foglalkozhatik. Arra jó a nemzeti zenede, amely derekasan megállja a helyét. Tanítsa a zenede a zongorán kívül a többi hangszert is. Írásban is ajánlotta Bülót és Wittet. Kifejtette, hogy a megnyitás előtt még nagy szervezési munkára van szükség, könyvtárat kell összeállítani, zongorákat és hangjegyeket beszerezni, mindenre egy esztendei dotáció el fog menni. Ha tehát most rögtön megtörténnek a kinevezések, a Zeneakadémiát csak jövőre 76 őszén lehet megnyitni. Az emlékirat elment a minisztériumba, ő nem tehetett mást, mint hogy várja az eredményt. Amíg várt, akadt, ami foglalkoztassa. Wagner anyagi zavarokba keveredett. A részjegyek nem fogytak eléggé, az eddigi készpénz elment, hitelt nem kapott, az építkezés megállt. A német sajtó túlnyomó része ellenségesen kezelte a Bayreuth-i tervet, és ez nem használta tőkegyűjtésnek. Wagner hangversenyekkel próbált pénzt szerezni. Bécssel már megállapodott, és szeretett volna Pesten is rendezni egyet. Mihalovicsnak és Richternek írt, hogy nézzenek szét a pesti hangverseny életben. Azok mindjárt neki is vágtak a szervezésnek, elindították a sajtópropagandát, tárgyaltak és futkostak. A lapok sűrűn írták, hogy a nevezetes Wagner Pestre jön hangversenyezni. Mikor a munkában már jó előre haladtak, Wagner váratlanul azt közölte velük, hogy csak akkor hajlandó Pestre jönni, ha biztosítják őt, hogy a hangverseny jövedelme 5000 forintnál nem lesz kevesebb. A két Wagner rajongó most sarokba szorult. Fellármázták az egész pesti zenei világot, és most szégyenben maradnak, akkor bevételt Pesten elérni egyszerűen lehetetlen. Az egész városban nincs is akkora terem, amelyben normális helyárakkal ekkora összeget meg lehessen forgatni. Kétségbe esve tanakodtak, hogy mit évők legyenek. Végül Mihalovicsnak támadt az a gondolata, hogy ha Liszt Ferenc nyilvános felléptét hirdetni lehetne, a helyárakat alaposan fel lehetne csavarni. Ő első szóra igent mondott. A Wagner zene ünnepi hajléka forgott kockán, és Cosima jövőjének nyugalma. Richter elutazott Wagnerhez letárgyalni a műsort és egyéb részleteket, Mihalovics pedig szaladgált és lihegett tovább. A páholy árát 50 forintra tette, a körszék árát az elsősorban 20 forintra. Soha még ilyen drága hangversenyt nem hirdettek Pesten. De az előzetes hirdetésekben a Wagner és Liszt nevek szerepeltek. A jegyeket vásárolták, Mihalovics ötlete bevált. Wagner és Cosima egyaránt gondterhelteknek és fáradtaknak látszottak. Kedvetlen volt mind a kettő. Még a pesti anyagi sikernek sem tudtak eléggé örülni. Ez semmi, legyintett Wagner komoran. Egyetlen vízcsepp, amikor nekem tenger kellene. Az építkezés áll. A próbákat a Nemzeti Színházban tartották az első emeleti teremben, és a próbált művek között szerepelt egy vadonatúj Liszt szerzemény is, Strasburgi harangok volt a címe. Longfellow egy költeményéből vette hozzá gondolatot. Lucifer ördögei egy éjjel megtámadják a strasburgi székesegyházat, tönkre akarják tenni az oltárt, a képeket, a keresztet és az erekéket, de a megtámadott templom védelmére odasiet az angyalok kara. A csatában az angyalok győznek. Lucifer a viharos éjszakában tovanyargal az ördög sereggel, és az angyalok rázendítenek a diadalmi karénekre. Te, Franci, mondta Wagner, ez nagyon szép. Szinte irigylem, hogy nem én írtam. Igazán, boldoggá teszel. Roppant tetszik nekem. Különösen az a két ütemnyi motívum a haranggal. Hát az kitűnő. Elgondolkozva dúdolta többször is, nagyon tetszett neki. De egyébként ez volt az egyetlen jó szó, amit a próbák alatt kiejtett. Idegesen veszekedett a zenészekkel, panaszkodott, hogy folyton jönnek-mennek az érdeklődők. Nagy lármával küldött ki minden oda nem tartozót, belülről bezárta az ajtókat, és a kulcsokat zsebrevágta, és tovább verekedett. Kíméletlenül próbált, és zsarnoki módon dolgoztatott mindenkit, de neki lett igaza. Az előadás úgy ment, mint a karikacsapás. A hangversenyt a strasbourgi harangok száma nyitotta meg, aztán az Abbé Esdur zongora versenye következett. Wagner maga ült be a nagy dobhoz, és a közönség, amely izgatottan leste az Európa szerte annyit emlegetett érdekes embert, nem is sejtette, hogy az már bent ül a zenekarban. Mikor aztán a Siegfried gyászinduló következett, és Wagner most már vezénylői minőségben lépett ki a dobogóra, furcsa dolog történt. A hátrább ülők annyira kíváncsiak voltak, hogy felállottak, ettől felállottak az előbb ülők is, végül felállt az egész terem, és azt lehetett hinni, hogy Wagner iránt való különös tiszteletből álltak fel. Ő maga is azt hitte. Legalább ez látszott abból a büszke fejtartásból, amellyel a ritka kitüntetést fogadta. Igaza van, mondta magában az abbé, ezt így kell fogadni, és ez jár is neki, de ezek még nem tudják. A Wagner zenének erős sikere volt. A Siegfried gyászindulót még egyszer követelték, a Kovács dalnak is nagy sikere volt. De a tapsok különbsége megmutatta, hogy a teltház a két művész közül melyiknek szólt inkább. Amióta ebben a teremben hangversenyeket rendeztek, az abbé tapsa volt a legnagyobb, amely itt valaha elhangzott. És neki magának is fiatal virtuóz korának emlékei közé kellett visszamennie, ha ehhez a tapshoz hasonlót keresett. A hangverseny végén Wagner megölelt, és így szólt, hallod-e, te elhomályosítottál engem. Nevetve mondta, de nem minden könnyed bosszúság nélkül. Kozima ott állott mellettük, és nem szólt semmit. De arcára volt írva, hogy amit Wagner nevetve mond, azt ő komoly bosszúsággal hallgatja el. És az apa zavartan mosolyogva, a siker örömének és Kozima kedvetlenségének zavaros, kevert hangulatával lépett egyik lábáról a másikra, szinte olyasmit érezve, hogy most valami tilosat követett el. A sajtón is meglátszott, hogy hazájában a siker milyen fokára jutott a doborjánból 50 éve elindult kisgyerek. A fővárosi lapok ezeket írta róla. Ennek az oroszlánnak csak a haja őszült meg, de a lelke tüze fiatal maradt. Ahogy ő álmodozik a zongorán, az a megtisztult fiatalság édes álma. Ahogy szenvedélyét kifejezi, az az erejének teljét érző férfi szív hatalmas vihara. Szinte szomorú elgondolni, hogy ami egyszer így tökéllyel van eljátszva, az nem marad meg úgy a világ számára, mint egy remek kép vagy szobor, hanem elmosódik a légben. Olvasta a fővárosi lapokat, mester? Kérdezte Ravasz Ilonka. Hogyan olvashattam volna, amikor nem értek magyarul? De Mihalovics lefordította. Az a cikk nagyon szép, még sincs igaza. Én nem mosódom el. A szerzeményeim itt maradnak utánam. Ha ilyet olvasok, különösen áldom az Istent, hogy pályát változtattam, és nem zongoraművész maradtam, hanem zeneszerző. Még jóformán el sem hangzottak a Wagner hangverseny tapsai, amikor egy délben Trefort miniszter maga kopogtatott be a haltéri lakásba. Az abbé illő udvariassággal fogadta a vendéget. Személyesen hoztam el magának ezt az okmányt, mester. A kormány kinevezi a Zeneakadémia elnökének. A minisztertanács letárgyalta a memorandumot, amelyet előterjesztettem. Minden lényeges pont keresztül ment. Most tehát csak az van hátra, hogy szívből gratuláljak. Én akartam lenni az első. És én szívből köszönöm. Ennél a munka alkalomnál nagyobb örömet nem szerezhetett volna nekem senki. De milyen sokat kell még várni, amíg ez a munka elkezdődhetik. Pedig nekem most már nagyon drága az idő. Hány éves, kedves mester, ha nem veszi rossz néven a kérdést? A 64-ben vagyok. Komolyan. Szinte nem lehet elhinni. Én 58 vagyok, de szeretnék ilyen férfias, szívós, egészséges benyomást tenni. Igen, felelte az új elnök büszke hiúsággal. Kitűnő erőben vagyok, és tulajdonképpen vétkezem, ha panaszkodom. Az egészségemmel nincs is baj, de van egyéb. Bülov lemondott. Nem jön Bülov? Nagy kár, nagyon sokat vártam tőle. Miért nem jön? Amerikai szerződést kapott, zongora körútra megy. Most zongora tanár nélkül maradtunk, ha csak az el nem vállalja, akire én gondolok. Kire gondol, mester? Az abbé titokzatosan mosolygott, mint akinek valami igen jó sikerű csíny jutott az eszébe. Liszt Ferencre. Hiszen ha vállalna, de hát erre kérni sem merjük. Növendékekkel bajlódni, órákkal vesződni. Remélhetem ezt a mestertől. Itt a kezem. Vállalom. Ha a kormány ilyen előzékeny és megtisztelő hozzám, ezt tőlem telhetően viszonozni szeretném. Ennek azonnal elment a híre. Töménytelen szerencsekívánatot kapott, igen sokan keresték fel személyesen is. Erkel gyakran járt nála, hogy tanácskozzanak a szervezésről. Mihalovics is mindennapos vendég volt nála. A fiatal keszthelyi zeneszerző Goldmark is eljött gratulálni, egyszer s mint operáját is bemutatta, a Sába királynőjét, és elparaszolta, hogy képtelen vele színre kerülni. A bécsi opera már elfogadta, de folyton halasztják, tologatják. Az abbé azonnal nekilátott, írt a bécsi operának, írt ugyancsak Bécsbe, a közben közös külügyminiszterré lett Andrássy Gyulának. A sok látogató elég terhes volt, mert rendes személyzete hiányzott, mindig rendetlenség volt a lakásán, és Miska Inas felépülését hiába várta. Meg is halt Miska Inas a római kórházban. Helyette egy ravasz ábrázatú, cigányosan fekete, pohos ember állított be hozzá, németül beszélt, de idegenszerű kiejtéssel. Nevem Knezovics Spiridion. Én vagyok a tisztelendő úr új inása. Micsoda? Hát én magát soha életemben nem láttam. Nem kérem, én Rómából jövök. A hercegnő ő fő méltósága vett fel engem, és megparancsolta, hogy jelentkezzem. A bizonyítványaim is nála vannak. Úgy. És fizetést mi egyebet? Megbeszéltek részletesen? Igenis, mindent. Milyen nemzet fia maga, barátom? Montenegrói vagyok, de tudok németül, olaszul és magyarul. Éppen ezért vett fel engem a főméltóságú asszony. Úgy, mondja csak a nevét még egyszer. Knezovics Spiridion. Hát, rendben van, Spiridion, az előszobából jobbra. Megtalálja a cselédszobát, nézzen körül, és mindjárt csináljon nekem kávét. Igenis. Spiridion tehát elfoglalta állását, amely kém állás volt, nem egyéb. Már rövid idő múlva tapasztalta az abbé, hogy Karolin hercegnő olyan pesti részletekről is értesült, amelyeket ő nem közölt vele. Mosolygott, és nem vetett rá ügyet. Szerelmi kalandjait Karolin már rég nem kérte tőle számon, különben pedig nem volt titka senki előtt semmi. Legfeljebb a Szesszel való barátkozásáról írhatott volna Spiridion Rómába, azt pedig már régen nem vitte túlságba. Vörös bort ivott étkezéshez, August pincéjéből való kitűnő szexárdit, amelyből Weimarba és Rómába is mindig jutott küldemény. Délelőtt szeretett sört inni, vacsora után pedig konyakkal keverte a vörösbort. De most már a könnyed, fátyolszerű mámornál megszokott állani, és nem ment tovább. Peste most már nem volt dolga, amíg a zeneakadémiát meg nem nyitották. Elment Weimarba, hogy évenkénti tartózkodását letudja. Ott többek között gyászünnepét rendezett Kalergiszné emlékére, aki nemrégiben meghalt. Nem is Kalergiszné, hanem Muhanovné néven halt meg, mert rövid ideig egy Muhanov nevű orosz felesége volt, akivel azonban szintén nem sikerült a házassága. Utóbbi időben öreg és törődött volt már, alig emlékeztetett arra a ragyogón szőke fiatalasszonyra, aki a Chopin zongorázó fiatal zongoraművész varsói napjait olyan forróká és édesekké tette. Vele megörült a Wagner rajongó hölgyek táborának legelső helye. Ezt most ketten vették birtokba egyszerre, Schleinitz grófné és Dönhoff grófné. Mind a két hölgy hevesen pártfogolta a Bayreuth építő mozgalmat, minden ismerősükre részjegyeket erőszakoltak, és minden lehetőt elkövettek, hogy a félbemaradt építkezés újra meginduljon. De az ő segítségük is csak csöpp lett volna a tengerhez képest. Wagnert elnyelte volna félbemaradt építkezésével együtt az anyagi katasztrófa, ha nem jelenik meg másodszor is Lajos bajor király. Hogy Wagner ezt hogyan csinálta, hogy nem, annak részleteit az abbé nemigen ismerte. Minden esetre az történt, hogy Wagner és a király kibékültek, és a bayreuthi építkezés teljes erővel újra megindult. Weimar után ő maga is odautazott Kozimáékhoz, mert látni akarta a felhúzott színházat, és látni akarta őket újonnan épült otthonukban. Emeletes villában találta őket. A villa előtt Lajos király fehér márványból vésett szobra állott, apollói szépségnek ábrázolva a fiatal uralkodót. A villa maga a Wahnfried nevet viselte, és a bejárat fölé írott nevet a ház bal és jobb szárnyára iktatott verssorok magyarázták. A Wahnfried a sok tanakodás, tűnődés, gond utáni békés megpihenést jelentette. A homlokzat emeletén Teuton mitológiai falfestmény pompázott, Votán isten fejénél a két holló, mellette jelképes alakok. A villa lépcsőjén Fidi játszogatott egy kutyával, a kis Siegfried, akit az egész család csak Fidinek becézett. Oldalt vékony csemeték mutatták, hogy ott valaha terebélyes fák fognak állani. Bent a házban tágas kényelem és jómód, amely a fényűzés nevét is megérdemelhette, nehéz szőnyegek, vadonatúj bútorok, rengeteg könyvtár, képek, szobrok, és mindezek között Kozima nyúlánk tiszteletet kívánó alakja. Pompás otthon, a nagyember pályájának végső és végleges állomása. A színházban már próbáltak. Pontosabban szólva, a próbát próbálták. Az ünnepi játékok elindításáról csak a következő évben lehetett szó, de Wagner ismerni akarta az akusztikát, látni akarta a zenekar új elhelyezésének érvényesülését, vagy ha ez mind ürügy volt saját maga előtt is, akkor már nem bírt magával a türelmetlenségtől, hogy megvalósult álmának falai között végre hangokat halljon. A Wahnfried villából jókora út volt a városka belsejébe, oldalt elmaradt a megfeketedett régi vár épület, aztán a patakhídján át még el kellett menni a város túlsó végére, és onnan a Bürgerreiter Strasse nevű út vezetett a dombhoz. Hosszú, egyenes út volt ez. A domb tetején álló pompéi vörös épület már messziről meglátszott. Wagner megállíthatatlan szó áradattal magyarázott. Mutogatta azokat a terület darabokat, amelyeket fásítani fog, széles mozdulatokkal, mintha az egész tájékot dirigálta volna. És fent a dombtetőn, megállva a színház előtt, a homlokzat szépségét dicsőítette, az épület színét, a bejáratok célszerű voltát, aztán minden egyebet is meg kellett nézni a félig kész épületben, színpadot, zsinórpadlást, páholyokat, zenekart, öltözőket, vagy ami még nem volt kész, annak a helyét. Fárasztó tanulmányút volt, az abbé a végén már egyáltalában nem figyelt oda. Lábát megviselte a sok ácsorgás, szeretett volna leülni. De Wagner nem engedte, még ezt is, még azt is meg kellett tapasztalnia, hogy fáradtan bólogassa tetszését mindenre. Úgy látom, szólt Wagner megütött, vagy te nem is örülsz eléggé. Örülök, de mindig az jut eszembe, hogy mennyire vágytam ugyanezt Weimarban megcsinálni. Ugyan ne beszélj, hát légy boldog, hogy nem sikerült. Itt nem beszél bele senki, ez csak az enyém. Hát így az igazi. Emlékszel te arra az éjszakára, amikor 49-ben a szökésemkor a weimári rendezővel, meg még valakivel együtt vacsoráztunk egy hotelszobába bezárkózva. Annak 16 éve. Akkor én előadtam ezt a színházat. Nem szóltatok semmit, félbolond ábrándozónak tartottatok. Te se vetted komolyan, ne is tagad. Hát most itt van, tessék, és jövőre itt el fogom játszani a tetralógiát. Arca komor volt büszkeségében, és diadalában is tekintette a kozimáit kereste, és a kozimájé is az övét. Egyek voltak. Egyetlen lélek, szellem és akarat voltak, két külön emberi lényé szakadva. Az apa állott mellettük szerényen és némán. Olyasfélét érzett, hogy idegen gyanánt zavarja ennek az emberpárnak másra nem tartozó örömét, amelynek igazi tartalmából még őt is kiszárják. Két hétig maradt náluk. Közben egy kis baleset bosszantott, a borotválkozás közben megvágta a jobb keze hüvelykujját. Ez nagyon zavarta esténként, mikor a zongoránál ültek és zenéről beszélgettek. Jelentéktelen kis sebnek látszott, de nem akart meggyógyulni. Amikor Rómába ért, megmutatta orvosnak, de az jelentéktelennek ítélte a dolgot, és csak annyit mondott, hogy majd begyógyul. Ide kapta a hírt Rómába, hogy a Zeneakadémiát megnyitották. Ami eddig történt, az sűrű levelezésén keresztül pontosan tudta végig. A hivatalos kinevezések megtörténtek. Erkelt, Folkmant, Ábrányit kinevezték. Csak az egyház zenei tanszakot nem lehetett felállítani, mert a regensburgi Witt, aki örömmel vállalta volna a feladatot, súlyos betegségbe esett és lemondott a pesti munkáról. De a többiek hárman annál erősebben fogtak neki a dolognak. Minden héten tudtak valami újságot írni, új bútorokról, megérkezett hangjegyrakományokról, falak meszeltetéséről. És most végre közölték vele, hogy a Zeneakadémia megnyílt, a beiratások folynak. Még várt, hogy a munka elinduljon, az előadások megkezdődjenek, a gépezet első csikorgásai elmúljanak, mire megérkezik. Néhány kis szoba az egész Zeneakadémia, ahogy írták neki, ott a haltéren, ahol ő is lakik. Wagnernek nagyobb álma valósult meg ennél Bayreuthban, de ő mindössze ennyit álmodott réges-régen fiatal korában, zongora sikerek túlfűtött lelkendező dicsőségében, és ezt akarta, nem többet, Zeneakadémiát, ha még olyan kicsit is. Végül aztán csomagolni kezdett, kezdődjék a munka. Velencében még megállt néhány napra. Megbeszélte levélben a szép Széchenyi Imrénével, aki férjestől ott üdült, hogy meglátogatja őket. Aztán egy februári reggel megérkezett Pestre. Még itt sem mehetett mindjárt az új intézetbe, mert az a hír várta, hogy Táborszky zeneműkiadó súlyos beteg. Nagyon kedvelte ezt a Táborszkyt, fiát annak a hegedűművésznek, akinek felsegítésére majdnem 40 évvel ezelőtt hangversenyt adott Pesten. Első útja oda vezetett, nyájosan megvigasztalta a beteget, érdeklődött, hogy mire van szüksége és mit tehet érte. És végre belépett a Zeneakadémiára. Keskeny folyosóra nyitott, ahová keményen leütött hármas hangzatok hallatszottak. Volkman tanította ott a zeneelméletet. Egy ajtón ezt a felirást látta: tanári szoba. Oda benyitott, nem volt benn senki. A fogason kalap és kabát. A hosszú asztalon írások, névsor, kézzel írott tanrend. Minden tárgyon az újonnan kezdettség szaga. Kijött. Egy lábatlankodó szolga került elé, aki magyarul kérdezett tőle valamit. Ő nevetett, önmagára mutatott, és így szólt: Liszt! A szolga nem igen értette, hogy miről van szó. Az ajtó mögül újabb akkordok hallatszottak, és hozzájuk hangos magyarázat. Lenyomta a kirincset, megállt az ajtóban, nyájasan intett Folkmannak: Jó napot! Itthon vagyok! Folkmann meglepetten tekintett fel, és egy növendék lány az angyallátó elbűvöltség izgalmával rajongva sikoltott fel: Liszt!